pápai bocsánat vagy pápai megtévesztés? A 21. század bibliai egység vagy a pápához való alkalmazkodás. Pápai vezeklés. Vasárnap, március 12-én, a nagybölcs első vasárnapján a pápa egy ünnepélyes ceremónián elnökölt a Szent Péter Bazilikában, Rómában. Ez a bocsánat napja volt, amikor a pápa Isten bocsánatát kérte a római katolikus egyház történelmi hibáiért. A ceremóniát továbbra is egy mélységesen jelentős eseménynek mutatták be a római katolikus egyház millenniumi ünnepi szent évében, és precedens nélküli, de szükséges lépésként az egység folyamatában. Egy modern média esemény is volt, amelyet úgy rendeztek meg, hogy a maximális hatást érje el az egység serkentésére. Azt a benyomást keltették, hogy egy eredeti kísérlettel van dolgunk, amely tisztára akarta mosni a lapot, és bocsánatot kért az egyház múltbeli hibáiért. Egy alapos vizsgálódás azonban azt mutatja, hogy a pápa bocsánat napja nem a bocsánatkérés, hanem inkább a megtévesztés napja volt. Ezen a ceremónián a pápa folyamatosan imádkozott, állítólag mint keresztjén, miközben Róma egyházának egyetlen borzasztó bűnét sem ismerte be. Egy sokkoló példa az előre elkészített szövegből a harmadik részben található, melynek címe azon bűnök megvallása, amelyek Krisztus teste egységének ártottak. A római kúria képviselőjének előre megírt imája így szólt. Hadd imádkozzunk, hogy azon bűnök megvallása, amelyek Krisztus testének egységét megtörték, és a testvéri szeretetet megsebezték, előmozdítsa az összes keresztény közötti megbékélést és közösséget. Ez csendes imádság követte, amiután a Szent Atya imája következett az irgalmas Atyához. Irgalmas Atyánk, szenvedése előtti éjszakáján a Te fiad a benne hívők egységéért imádkozott. Mégis akarata iránti engedetlenségünkben a hívők szembeszegültek egymással, megosztottak, lettek, kölcsönösen elítélték egymást, és egymás ellen harcoltak. Nyomatékosan esedezünk bocsánatodért, és a megtérő szív ajándékáért könyörgünk, hogy minden keresztjén, megbékülve veled és egymással, képes legyen egy testben és egy lélekben megtapasztalni újból a teljes közösség örömét. Ami Urunk Krisztus nevében kérjük ezt. Ha a pápa és a római kúria valóban komolyan vették a Szent Istenhez intézett imádságukat, szembesülniük kellene azzal a ténnyel, hogy a tridenti zsinat elítélő átkozódásait nem említették, és nem tértek meg belőle, beleértve a bibliai evangélium és a történelmi bibliai kereszténység elítélését, amely keresztjének millióinak nagybani kiirtásához vezetett az inkvizíció 667 éve alatt. Ezeket sosem vonták vissza, a II. Vatikáni zsinat dacára sem. Ha ez az imádság meghallgatásra talál, szükségszerűen szét kellene szedni a római katolikus egyházat, hamis evangéliumával, pápai csalhatatlanságával és javíthatatlan útjaival együtt, ami egyértelműen nem áll a pápa és kúriája szándékában. A keresztény egység hete. A fő egyházak találkozását a római Szent Pál Bazilikában, amelyre korábban ebben az évben került sor, olyanként értelmezik, mint a legnagyobb összejövetel, amelyen az 1960-as évek, vagyis a II. Vatikáni zsinat óta először vettek együtt részt keresztény vezetők és a pápa. Január 18-án, a keresztény egység hetének keddi napján, a 2000-es szent évben a keleti ortodoxia 4/5-ének képviselői összegyűltek az anglikánokkal, luteránusokkal, metodistákkal és pünkösdistákkal együtt. Együtt részt vettek a Szent Pál Bazilika szent ajtajainak megnyitása alkalmából rendezett ünnepségem. George Carey érsek, az anglikán egyház feje, Athanasius metropolita, a konstantinápolyi patriárka és az ortodox egyház feje Bertalan képviseletében II. János Pál pápa oldalán letérdeltek az újonnan megnyitott ajtó előtt. Csak egyetlen párnát helyeztek el, mivel arra gondoltak, hogy csak a pápa fog letérdelni, de amikor mindhárman térdre borultak, a pápa felkiáltott: egység, köszönjük néked! Nagyon szimbolikus momentum volt ez. A pápának megvolt minden oka arra, hogy kinyilvánítsa köszönetét a képviseltetett egyházaknak és a két embernek, aki körülvette őt. Elvégre 1999. májusában az Anglikán-Római Katolikus Nemzetközi Bizottság kiadott egy nyilatkozatot, elismerve a pápát, mint a keresztény világ legfőbb tekintélyét, és úgy jellemezve őt, mint egy ajándék, amelyet minden egyház be kell, hogy fogadjon. Egy ajándék, amely még elfogadásra vár az anglikán egyház zsinata és a tágabb anglikán közösség részéről. 5 hónappal később, 1999. októberében, a reformáció napján a római katolikusok és a luteránus egyházak is aláírtak egy közös nyilatkozatot, bejelentve, hogy a megigazulásról szóló ellentétes nézőpontjaikat összehangolták. Úgy tűnik, a megbékélés és egység ezen üzenetével szabaddá vált az út a luteránusok számára, hogy csatlakozhassanak az anglikánokhoz hasonlóan a pápai primátus elfogadásához. Az orosz ortodox egyházzal meglévő fagyos viszonyt is sikerült enyhíteni, és tárgyalások folynak már a pápa moszkvai látogatásáról és a második Alexi pátriárkával való találkozásról. A pünkösdisták és a karizmatikusok is felgyorsították a Róma felé tartó lépéseiket, ennek értelmében az evangéliumi vezetők, akik aláírták az evangéliumi protestánsok és katolikusok együtt, nagy létszámú evangéliumi tömegeket győztek meg arról, hogy térdeljenek le azon nyitott szent ajtó előtt, amelyet a római katolikus egyház kínált fel számukra. A pápa szavai, amelyek azon a napon elhangzottak, egy olyan szövegkörnyezetben jelentek meg, amely az egyenlőséget a szabadsággal társította. Válasza gondosan magába rejtette a római katolikus egyház menetrendjét, amely nem képezheti alkutárgyát, mivel az igazságon alapuló egység keresése helyett a pápizmus, mint mindig, megalkuvás által akarja biztosítani a megegyezést. Az ökumenikus párbeszéd, amelyre a január 18-i ceremónián utalt a pápa, egyértelműen egy speciális szabályrendet követ. A II. Vatikáni zsinat 42. dekrétuma az ökuméniáról azt állítja, hogy a párbeszéd nem végső cél önmagában, ez nem csupán egy akadémiai társalgás, hanem az ökumenikus párbeszéd arra szolgál, hogy megváltoztassa a gondolkozási és viselkedési mintákat azon nem katolikus közösségek mindennapi életében. Ilyeténképpen igyekszik a hit egységének útját előkészíteni, amely az egy és egyetlen látható egyház kebelén jöhet létre. A pápaság nyilván azzal számol, hogy a párbeszéd folyamata időt igényel a megfogalmazott célok teljesüléséig, vagyis minden keresztény egyház az ő fennhatósága alatt egyesüljön. Ez világosan kiderül a következő szavakból. Apránként a tökéletes egyházi közösség elé gördülő akadályok folyamatos leküzdése következtében minden keresztény csatlakozik az eukarisztia, mise közös megünneplésébe, az egy és egyetlen egyház egységében. Hitünk szerint ez az egység a katolikus egyházban lakozik, mint olyasmi, amit sohasem veszíthetünk el. A II. Vatikáni dokumentumaiban szereplő apránként mára óriási lépésekké vált. A január 18-i összejövetel résztvevőiből hányan értik, hogy mi történik valójában? A pápa hivatalos álláspontja az, hogy az ökumenikus találkozás nem egyéni munka, hanem a római katolikus egyházé is, ami elsőbséget élvez minden egyéni véleménnyel szemben. Így tehát a január 18-i résztvevők véleményei egyéni véleményeknek számítanak, és ezért értéktelenek. A római katolikus egyházzal folytatott minden párbeszéd végső célja mindenek előtt a római katolikus egyház fennhatósága alatt megvalósuló, látható egység és sajátos szertartás. Minden keresztény csatlakozik az eukarisztia, mise közös megünneplésébe, az egy és egyetlen egyház egységében. Hitünk szerint ez az egység a katolikus egyházban lakozik, mint olyasmi, amit sosem veszíthetünk el. Ennél világosabban ezt nem is lehet kifejezni. Az egység valódi és hamis. Ettől az emberkéz alkotta álegységtől teljesen eltér a Krisztusban való hívők valódi egysége. A keresztény egység alapját a hívők helyzete az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban határozza meg. Az Úr egységért mondott imája a János 17.21-ben választ nyer annak az egyénnek az életében, akit Isten mentő kegyelme megigazít a Krisztusba vetett hit által. Az a tény, hogy az Úr Jézus Krisztus egységért imádkozott, arra utal, hogy a hívők egysége valóságos. Isten az ő népének atya, aki a világ keletkezése előtt kiválasztotta a hívőket, hogy Krisztusban az ő fiában legyenek, megigazította őket az ő igazságossága által, megváltásuk nyomán pedig Krisztusba helyezi őket, és megtartja őket abban az egységben minden dolog végső beteljesedéséig. A hívők a Krisztus Jézusban levő egységbe olvadnak. Ezt nem ők hozzák létre, viszont parancsot kaptak arra, hogy megőrizzék azt. Pál apostol szavaival élve, igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelékében. A valódi ökuménia. Ugyanaz az apostol világosan ismerteti a valódi egység alapját. Egy a test és egy a lélek, miképpen elhivatásotoknak egy reménységében hivattatok el is, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és mindeneknek atya, aki mindenek felett, mindeneknek felette van, és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. Ezért a hívők, akik egyedül Istenhez és írott igéjéhez ragaszkodnak, az Úr és az apostolokhoz hasonlóan, szól a Szkriptúra, egyek testben, lélekben és igazságban. Megváltásban részesültek a teljesen szent Isten előtt egyedül kegyelemből, szól a grácia, egyedül hitáltal, szól a fidé, és egyedül Krisztusban, szóló Krisztó, és Istené egyedül minden dicsőség és dicséret, szóli Deo glória, ezért. Ez az öt bibliai elv együtt mutat rá az Úrban levő valódi egység alapjára. Ezek segítették az üldözött egyházat az évszázadok során, hogy erősen megkapaszkodjon az evangélium egyszerűségében. A valódi ökuménia olyan közösség vagy együttműködés az öt alapvető bibliai alapelvhez ragaszkodva, amely megtartja a valódi egység alapját az Úrban. A valódi egység abban a mértékben nyilvánul meg, amelyben felkarolja ezeket a bibliai alapelveket. Hamis ökuménia. Másrészt a hamis ökuménia, amely tipikusan intézményesített, a gyakorló keresztjén csoportok összefogásából áll, egy közös cél érdekében, ahol egy vagy több bekapcsolódó fél nincs megtérve. Noha azzal az igénnyel állnak elő, hogy ők vallják az Úr Jézus Krisztust a Szentírás szerint, mégis legtöbbször kompromittálják az öt bibliai alapelvet, amelyek az Úrban levő valódi egység alapját ábrázolják. Amilyen mértékben nem ragaszkodnak ezekhez az alapelvekhez, jelzi egy gyülekezet vagy egyház hajlamát, hogy Rómának alávesse magát. Az egyházak világtanácsa egy ilyen intézmény. Ezen belül nincs egyetértés az öt pont egyikében sem, amely igazolhatná az Úr Jézus Krisztusban levő valódi egység alapját. A pápa és egyháza, elhajolva az igaz evangéliumtól, szintén híján van mind az öt alapelvnek. Az Úr Jézus Krisztus testét színlelve arra törekszenek, hogy sikeres módozatokat találjanak minden ember számára a látható, tevékeny és vonzó pápai trónhoz való vonzáshoz. A pápa ismerteti a megegyezést. Hivatalos levélben, hogy egyek legyenek, a pápa az alábbiak szerint határozza meg a teljes egységet. A katolikus egyház gyakorlatában és ünnepélyes dokumentumaiban egyaránt azt tartja, hogy az egyes egyházak közössége Róma egyházával, valamint püspökeinek közössége Róma püspökeivel, Isten tervében egy lényeges követelmény a teljes és látható közösséghez. A teljes egységre való eljutás érdekében egy másik, öt alapelvből álló sorozatot kell elfogadni, amelyek viszont tagadják a bibliai igazság mind az öt paraméterét. A pápa szerint már képesek vagyunk meghatározni azokat a területeket, amelyek további elmélyült tanulmányozást igényelnek, mielőtt a hit valóságos konszenzusa elérhetővé válik. 1. A Szentírás, mint a legnagyobb tekintély a hit dolgaiban, és a Szent Hagyomány, mint az Isten igéjének nélkülözhetetlen értelmezője, közötti kapcsolat. 2. Az Eukarisztia, mint Krisztus testének és vérének sákramentuma, mint az Atyának bemutatott hálaáldozat, Krisztus áldozatának emlékeztetője és valódi jelenléte, és a Szentlélek megszentelő kiáradása. 3. A felszentelés, mint sákramentum, a háromszoros tisztségre, püspök, presbiter és diakónus. 4. Az egyház tanító hivatala, amely a pápára és a vele közösségben levő püspökökre bizattatott, mint felelősség és tekintély, amelyet Krisztus nevében gyakorolunk a hit tanítására és oltalmazására. 5. Szűz Mária, mint Isten anyja és az egyház szent képe, lelki anyja, aki Krisztus tanítványaiért és az egész emberiségért közben jár. A pápa szándéka saját öt pontjának meghirdetésével az, hogy mindenütt jelenlevő, látható egységet kovácsoljon a római egyház körül, ennek intézményeivel való egyetértésben és megnyilvánulásában. Így tehát a pápa dekrétumot bocsátott ki. Most tehát fontos a látható egység fele haladni, amely kívánatos és elégséges, és amely valóságos, konkrét módon nyilvánul meg, hogy az egyházak valóban annak a teljes közösségnek jelévé váljanak, amely az egy, szent, katolikus és apostoli egyházban fejeződik ki az Eukarisztia közös megünneplésében. A római katolikus egyház az ember alkotta egységre törekszik, amelyet az intézmény tesz láthatóvá, és amelyhez mindenkinek alkalmazkodnia kell. Egy ilyen felfogás szöges ellentétben áll a hívők egységének valóságával, akik miután nem látható módon Krisztusba helyeztettek Isten által, meg kell őrizzék a nékik adott egységet a Szentlélek kötelékében. Külső egység elérése hatalom és büntetés által. Vajon mit jelent ez az alkalmazkodás, amelyet a pápa annyira szenvedélyesen javasol? Hogyan alkalmazható a gyakorlatban? Minden korábbi tapasztalatból és ugyanazon pápa hivatalos tanításából kiindulva, amit a kánonjog rögzít, akik ebben teljes mértékben részt vesznek, kénytelenek lesznek alárendelni értelmüket, valamint akaratuk képességeit a Szentatyának, a pápának, rendelkezéseinek és egyháza dogmáinak. Viszont a jelenlegi római törvény a következőket hirdeti. Kánon 752. Értelmükkel és akaratukkal vallásos tiszteletet kell tanúsítaniuk, ha nem is hitbeli egyetértést, annak a tanításnak, amelyet a pápa vagy a püspöki kar a hit és erkölcs dolgaiban közöl, hitelesen gyakorolva a tanítói hivatalt, még akkor is, ha nem végleges dogmaként is közli azt. Ez a hivatalos római törvény bármely más szektánál világosabban kihirdeti, hogy szükségessé válik az értelem és akarat Isten adta képességének elnyomása. Ezt nem csak megköveteli az új kánonjog, a pápai jog, amelyet a jelenlegi pápa bocsátott ki, hanem kiegészült egy fejezettel is, melynek címe az egyházi hatóságok és az egyház szabadsága ellen elkövetett törvénysértések büntetése. Az általános megjegyzések a törvénysértések büntetéséről címszó alatt újra megjelenik a múltat idéző inkvizíció, hiszen az 1311. kánon kijelenti. Az egyház természetes és megfelelő joga a vétkező hívekkel szemben kényszert alkalmazni büntető lépések foganatosítása által. Egy kis jártasság a történelemben azonnal rámutat, hogy a kényszerít egy olyan kifejezés, amelyet a római egyház kitűnően ismer. Természetesen, amikor minden érkezőt hatalmas sátrába fogad, a katolikus egyház elbagatelizálja ennek burkolt céljait, de amikor egyszer újra közvetlenül ráteszi kezét a politikai hatalom kormányrúdjára, amit könnyen lehetővé tehet a gyorsan előre nyomuló európai szuperállam, az 1311. kánon olyan hírhedté válhat, mint azok, amelyek már régebb beárnyékolták a történelem lapjait. Mindig fontos arra emlékezni, hogy a római pápaság egy abszolút monarchia, és egyben egy világi kormányzat. Felbecsülhetetlenül gazdag, területi szuverenitással rendelkezik, udvartartással, nemesekkel és diplomáciai testületekkel, nyomozói és titkos szolgálati hatóságokkal, törvényekkel, ügyvédekkel és bűnüldöző hatósággal, valamint börtönnel, adókkal, bankkal, nemzetközi szerződésekkel és konkordátumokkal, hatalmas politikai befolyással, ambíciózus tervekkel és célkitűzésekkel, mint bármelyik világi állam. És továbbra is rendelkezik inkvizícióval, amelyet átkereszteltek a hittani kongregáció névre, melynek élén Ratzinger József bíboros áll. A bárány menyasszonya ismeri a hitehagyott egyházat. A régmúlt hívő emberei tisztában voltak azzal, hogy a római katolikus egyház által erőltetett megegyezést a sátán székének vagy az antikrisztusnak kell nevezni. Ezt már ismerték és tárgyalták a középkorban is olyanok, mint Dante Alighieri, John Wycliffe, Hus János és William Tidney. Róma alkalmazkodását az antikrisztusnak tartották a reformáció idején is, például Luther Márton, Nicholas Ridley, John Bradford és John Fox, később Isaac Newton és Jonathan Edwards. Mostanában, amikor a Szent Római Birodalom újraéled az európai szuperállam keretein belül, megengedhetik-e maguknak a hívők, hogy tudatlanságban maradjanak a történelem és a bibliai profécia tekintetében, miközben ezt helyesen értették az évszázadok során. A múlt meggyőződött hívő emberei Krisztusban látták az egységet, és következésképpen figyelmeztettek a Rómával történő kiegyezés veszélyére. Egyrészt tudták, hogy az igaz egyház Krisztusban van, másrészt felismerték a római hitehagyott egyházat. Mivel felfogták, hogy a római katolikus egyházzal való egység mindig alárendelést jelent annak a hagyományaival és pápáival, örvendeztek, hogy igazi egységük ama szerelmesben van, mintsem a bűnnel való kompromisszumban. A pápa azonosítása. Feltűnő módon, mindenféle félelem nélkül a pápa újra betöltötte az Úr prófétai szavát. 2 Tesszalonika 2, 3, 12. A bűn embere és a veszedelemnek fia képében tetszelegve. Az ülő helyzetben levő pápa isteni rangot merészel magának tulajdonítani. Ennek értelmében a bocsánat napjára készített program harmadik részében 8-szor van említve a Szent Atya kifejezés. A római katolikus egyházban azonban ez a cím nem a mennyekben levő teljesen szentre utal, hanem az ülő helyzetben levő pápára. A Szentírás fényében nézve e dolgot a római katolikus pápa, aki keresztjénnek tartja magát, egyértelműen olyan, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. A római katolikus egyház pápája ennél is tovább megy, amikor önmagát Krisztus vikáriusának titulálja, azt sejtve, hogy ő Krisztus tényleges helyét foglalja el, mint tanító, pásztor és pap. Ez egyenlő azzal, amikor maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. Nem egyszerű kijelentésről van itt szó, hiszen a pápa törvénye ijesztővé teszi, amikor szigorú engedelmességet követel az értelem és az akarat részéről, büntetést helyezve kilátásba az engedelmességet elmulasztókkal szemben, mint ezt a 752. és 1311. kánon tanúsítja. Ő Krisztus legrosszabb és legnagyobb ellensége, aki iránta való szolgálatot színlelve megkísérli a fiú egyedi tisztségeinek aláásását, alattomosan bitorolva pozícióját és hatalmát. Spurgeon világosan felfogta ezeket a dolgokat. Időtálló szavai ma is érvényesek. Ha átkozott volt, aki újraépítette Jerikót, akkor annál inkább az, aki a pápaság közöttünk történő helyreállításán fáradozik. Atyáink idején leomlottak a pápaság magas falai, hitük ereje által, erőfeszítéseikben való kitartásuknak köszönhetően, és az evangélium kürcengésének nyomán, és most olyanok akadnak, akik újraépítenék azt az elátkozott rendszert a régi alapokon. Ó, Uram, legyen kedves néked az ő erőfeszítéseiket derékbe törni, és taszíts le minden követ, amelyet raknak. Komoly foglalatosságunk kellene legyen, hogy alaposan megtisztuljunk minden tévedéstől, amely hajlik a pápaság lelkületének táplálására, és miután alapos takarítást végeztünk otthon, igyekeznünk kell túlságosan is gyors előretörésének feltartóztatására az egyházban és a világban.